Kedves testvérek, aztán mondhatom ezt evangélikusként katolikus testvéreknek is. Az előadásomnak a címe tényleg provokatív, így hangzik, hogy Isten az ördög maszkjában. Mielőtt elkezdeném előadásomat, három bibliai idézet részlettel szeretném kezdeni, mind a három ismerős lesz, csak részleteket olvasok fel az egyikből, így hangzik, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas és szent az ő neve. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta szívük szándékában felfuvalkodottakat. Hatalmasakat döntött le trónjukról, megalázottakat emelt fel, éhezőket látott el javakkal, bővelkedőket küldött el üres kézzel. Azt hiszem, hogy felismerjük, hogy a Magnifikátról van szó, Mária énekéről, Lukács evangéliuma első fejezetéből. A másik Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első fejezetéből olvasom az igét, mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözölünk, Istennek ereje. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világ vitázója? Nem tette bolondsággá Isten a világ bölcsességét. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de magunknak, az elhívottaknak Isten ereje. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességétnél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Láthatjuk, hogy ebben a két ige szakaszban, amihez egy harmadikat is még nagyon röviden felolvasok, csak egy részletet, az első Korintus levél 4. fejezetében szintén Pál apostol mondja, hogy mert látványossága lettünk-e világnak, az angyaloknak és az embereknek. Mi bolondok vagyunk Krisztusért. Tehát ez az ellentét, ami az Isten munkájára hívja fel a figyelmet a Magnifikátban, illetve az első korintusi levélben arról szól, hogy minden fordítva van a világban, a világ törvénye szerint és Isten törvénye szerint. Ami a világ számára bölcsesség, az Isten szemében bolondság, ami a világ szemében bolondság, az pedig Isten számára bölcsesség. És ugyanakkor látványossággá is lettünk-e világnak, a görög szó, amit itt használ Pál apostol, a teátron. Tehát mi Istennek a teátronjában vagyunk, szereplők vagyunk, és ebben a világban, mint egy nagy színpadon élünk. És itt kapcsolódik össze az a két szerző, akiről ma szólni fogok, viszonylag rövidebben Shakespeare-ről, és utána kicsit hosszasabban Lutherről, illetve nem Lutherről, hanem Luther gondolatait szeretném bemutatni. Ugyanis mind a két szerző alapvető gondolatvilága Pál apostolhoz, vagy Szent Pál gondolataihoz nyúlik vissza, ezekre a paradoxonokra. Ugye Shakespeare számára is a világ színpad, bizonyára ismerjük az Ahogy tetszikből ezt a híres mondást, hogy all the world's a stage, a Teatrum Mundi, és maga a Globe Színház is Londonban a világot hivatott megjelenteni. Ugyanakkor keresztény szempontból az üdvtörténet is egy kozmikus dráma. A teremtés, bűnbeesés, üdvözülés, tehát élet, halál, föltámadás, hatalmas drámája. A keresztény élet, a hívő keresztény élet, mint egy performája, előadja ezt a hatalmas drámát. Mondhatjuk, hogy a forgatókönyv a Szentírás, a teátrum, ne tessék megbotránkozni, ahol a performancia zajlik, az egyház. a drámai cselekmény a liturgia. És ezt mondja nem csak az angol szerző, vagy amerikai szerző Van Husser, de a híres katolikus teológus Hans Urs von Balthasar is, aki Theo drámáról beszél. Shakespeare drámái is arról szólnak, hogy ebben a Theatrum Mundiban, ezen a világ színpadon valamiképpen minden fordítva van. Feje tetejére állt a világ. World turned upside down. Más a látszat, és más az igazság, valóság. Csak a bolond tudja sokszor az igazságot. Ő kimondhatja. Shakespeare tragédiái és komédiái egyaránt az önismeret drámái. A komédiákról szólok először nagyon röviden. A humor az önmagunkon való nevetés képessége helyre tesz és felszabadít bennünket, mert olyan tükröt tart elénk, amely kiugrasztja önmagunk előtt is rejtegetett gyengeségünket, silányságunkat, ám mindez derűvel és szeretettel teszi. Csak akkor tudunk felszabadultan önmagunkon is nevetni, ha megártólkodottak vagyunk, és ilyenkor megérdemeljük büntetésünket. Az Ahogy tetszik Rosalindája, vagy a Szeged-Szegged hercege egyformán önismeretre nevel, az előző derűsen és női bájjal, a második az idősödő ember némileg mesterkélt rafinériájával. A Shakespeare-i tragédiák pedig arról szólnak, hogy a világ egy sajátos álarcos bál. Itt bizony vannak nagy hitetők, makiavellista szédítők, akik visszaélnek az emberek naivitásával, önmaguk karrierjét dolgoznak, és elvetemült gonosztevők. Gondoljuk harmadik Richárdra, aki azt mondja, hogy elhatároztam, hogy gazember leszek. És valaki, ha elindul a bűn útján, akkor nem lehet már onnan visszatérni. Erről szól például Macbeth is. És ez a feje tetejére állított világ leginkább a két hatalmas Shakespeare-i tragédiában, a Hamletben és a Lear királyban jut kifejezésre. Hamlet először csak észleli, amit az egyik mellékszereplő mond, hogy valami bűzlik Dániában. Majd a szellemmel való találkozás után megszilárdul az a híres gondolat, hogy kizökkent az idő, ó kárhozat, hogy én születtem helyre tolni azt, Arany János fordításában, hogy a világ szétesett, átokül rajtam, most én kellek hozzá, hogy összerakjam, Nádasdy Ádám fordításában. Hamlet nagy felismerése, hogy az, amennyiben azok ott fent vélhetően szerepet játszanak, vagyis megtévesztenek, akkor ezzel szemben csak jobb szerepjátszással, jobb megtévesztéssel lehet védekezni. És ezért mondja Hamlet, hogy ezentúl ildomos lesz nekem furcsa álcát öltenem. Az őrült szerepét, a bolondét játsza el, hogy kiismerje, kifürkésze az igazságot, a valóságot. Tehát a szerepjátszás itt is a megismerés eszköze. Direkt módon nem lehet megtudni az igazságot, csak a maszk mögül. Így ebben a drámában mindenki figyel valakit, mindenki kémkedik, Polonius és Claudius és a többiek is, de a legnagyobb színész, a legnagyobb játékos, a legzseniálisabb szerepjátszó az Hamlet. Amikor kitalálja azt, hogy egy előadást mutatnak be, amiben Claudiust a bűnös szembesíti saját bűnével, így fogalmaz Hamlet, tör lesz a darab, melyet a király, ha bűnös, fennakad. És a maszk nélküli igazság ára a dráma végén egy olyan vérfürdő, ahol a gyilkos és az ártatlan egyaránt elpusztul. A Lír király a másik, hasonló, még nagyobb mélységet jár be Shakespeare Lír királya, ahol a hatalom és a hízelgés érzéketlenné és vakká teszi a naív, de nem veléig romlott hősöket. A királynak meg kell őrülnie ahhoz, hogy értelmes és normális legyen. a másik félrevezetett apának, Glosternek meg kell vakulnia ahhoz, hogy ismét lásson. A jobbi szenvedés mélységeit járják be, azzal a különbséggel, hogy ők azért némileg felelősek saját bűnökért. Hiszen ők annak idején szintén szerepjátszók voltak, de most a világ csábításának engednek. Lír a saját szívét, Kordéliát űzi el, és Gloster is a fattyúra hallgat, aki megtéveszti őt, és az igazi, hozzá hűséges fia Hamlethez hasonlóan álruhába öltözik szegény Tamásnak. Színház a színházban. Edgar is őrültet játszik szegény Tamást, hiszen jól tudja, a túlélés, a megmenekülés csak akkor lehetséges, ha maga is maszkot visel. Áll a bál, ilyen a világ, ilyenek az emberek, ilyen a történelem. Nem más a világ, tehát mint egy nagy maszkabál. Talán Hamvas Béla regényét ismerjük, a karnevált. Most pedig Lutherre szeretnék rátérni, Luther teológiájára, és nem azért, mert luteránus vagyok, hanem ahogy Shakespeare műveiben egy teológiai dramaturgiát véltem felfedezni, úgy Luther teológiai írásaiban egy sajátos drámai gondolatvilágot. Luther önmagát egy helyen Isten udvari bolondjának nevezte, Hofnár németül, és született is erről egy könyv, egy amerikai szerző, Eric Gritsch, magyarul is megjelent, Isten bolondja. Az alcím így hangzik, hogy Martin God's Court Jester. És ezt írja Lutherről a szerző. Luther azzal válik ki kortársai közül, úgy jelenik meg, aki szívét a kabátulján hordja, odadobja sipkáját a nyugtalan lelkismeretű egyszerű embereknek, megszólaltatva a csengőt, hogy figyelmeztesse az egyház és a világ hatalmasait, Isten rendíthetetlen hatalmára, és lábait a Krisztus uralmáról szóló hír felvidító és megdermesztő dallamára mozgatja egy végéhez közeledő világban. Nos, Luther teológiája nagyon illik ebbe a sorozatban, ugyanis ez egy rázós teológia. Rázós kérdések hangzanak el itt, és azt kell mondanom, hogy Luther drámai teológiája valóban a legrázósabb kérdéseket veti fel, és ezáltal provokál bennünket. Az első nagy gondolata az, hogy Isten rejtőzködő Isten, Deus absconditus. A második, ami ehhez kapcsolódik, hogy Isten sokszor önmaga ellentétébe rejti el magát. Tehát nem csak rejtőzködik, hanem önmaga ellentétébe rejtőzködik. Ezt úgy mondják latinul, hogy sub contrario suo, tehát Deus absconditus, az elrejtőzködő Isten önmaga ellentétében. Sokszor maszkot visel az egyház, az Isten. Miért van erre szükség? Hát azért, mert a sátán is, és az ő követői is, mint olvassuk szintén a Korintusi levélben, ők is a világosság angyalának adják ki magukat. Sátán a világosság angyalának mutatja magát, tehát a sátán tettet, ha a sátán becsapja a világot szerepjátszása révén, akkor Istennek is valamiképpen szerepet kell vállalnia, szerepjátszása kényszerül, ahogy Hamlet vagy Edgar a Shakespeare drámákban. Isten rejtőzködése egyfajta indirekt kinyilatkoztatás. Isten mint egy becsomagolja magát, azt mondja Luther, hogy Isten mint egy fátylat, takarót tesz önmagára, és azt mondja, hogy akkor találsz meg engem, hogyha valóban hiszel. Luther egyik kedvenc bibliai igéje, Ézsaiás profétának a 45. könyvéből szól ige, te bizony rejtőzködő Isten vagy. Egy prédikációjában azt írja, hogy az ember általában azért rejti el a dolgokat, hogy letagadja őket. addig Isten éppen ellenkezőleg azért, hogy kinyilatkoztassa őket. Isten tehát sokféle maszkot visel ebben a világban. És most egy pár ilyen maszkot szeretnék említeni. Először is a teremtés maszkjában rejti el önmagát. Luther így fogalmaz, hogy az egész teremtés Isten arca vagy maszkja. Universa creatura sed est facie et larva dei. Tehát ez az állarc maszk. És hozzáteszi, hogy bölcsességre, szapienciára van szükség, hogy meg tudjuk különböztetni a maszkot a mögötte elrejtőzködő Istentől. A világ, aki csak a gyomrára, az élvezetekre gondol, nem látja a különbséget. Másik, és ez tulajdonképpen meglepő, még egy protestáns teológus számára is meglepő, hogy Isten saját beszédébe, igének a maszkjába is beöltözik. Azt mondja Luther, hogy Isten nem mutatja meg önmagát az embernek. A mezítelen Istent, a Deus Nudust, azt nem lehet nekünk érzékelni, hanem Isten védelmet ad az ő beszédén keresztül, ami olyan, mint egy ruha, egy maszk, azért, hogy az ember tudjon vele találkozni és kommunikálni. Dávidról írja, hogy a mezítelen Istennel nem tud találkozni. Ő azzal az Istennel beszél, aki az igéjének és ígéreteinek ruháját öltötte magára, és így az Isten nevéből nem zárhatjuk ki Krisztust, akit megígért Ádámnak és a többi ősatyáknak. Ha nem lenne ez az ige, ha nem lenne ez a védelem, akkor összeroppannánk a valódi Isten látványától. Gondoljunk Ézsaiásra, vagy Izaiásra, hogy azt mondja, hogy jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és meglátták Isten tisztaságát, szentségét. Tehát enélkül, az ige maszkja nélkül nem tudnánk elviselni Isten valóságát. Isten fátyolozza magát, mint egy sűrű felhő mögött rejti el, gondoljuk a középkori híres misztikus írásra, a tudatlanság felhőjére. Harmadik ilyen maszk, Isten az emberi cselekvésünk, igyekezetünk maszkjába is elrejti önmagát. Mi sokszor büszkék vagyunk a tetteinkre, munkák gyümölcsére, ugyanakkor nem veszük észre, hogyha nekünk sikereink vannak, akkor emögött az Úristen van. Tehát a mi cselekedeteink, jó cselekedeteink, azok mint egy maszkok, az Isten dolgozik a mi jó cselekedeteinkben. Tehát ez alatt a mi cselekedeteinkben is elrejti önmagát. Következik a negyedik, a világi felsőbbség maszkjában. Vannak feletteseink, bírók, magiszterek, tanárok, doktorok, ügyvédek, de ezek, mint írja Luther, maszkok, és ezek nem arra valók, hogy élvezzük ezt a szerepet, hanem hogy használjuk őket. Isten az ő rendjét biztosítja ezáltal a világi felsőbbség által, és mi az isteni valóságot, az isteni akaratot kell, hogy meglássuk sokszor a világi felsőbbség maszkjában. És most már egyre közeledünk a mélységhez. A szenvedés maszkja a következő, az ötödik maszk. A földi életben küzdő embert rendre csapások érik. Találkozunk halállal, családban találkozunk szörnyű hírekkel, lelőttek most egy repülőgépet Iránban, ártatlan szenvedéssel, és sokszor ilyenkor felteszik a kérdést, de hát hol van Isten, hol volt Isten? Jobb is fölteszi ezt a kérdést, aki nem érti, hogy miért kell szenvednie. Ki az, aki őt kísérti? Csak a sátán akarhat rosszat, felesége azt is mondja, hogy átkozz meg az Istent és hajd meg, de Jobb nem átkozza meg. Ő azt mondja, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és az én sírom fölött megáll. Tehát sokszor Isten hagyja, kiszolgáltatja Jobot is, és Luther saját életét is úgy élte meg, hogy saját életét is kiszolgáltatja, mert ezáltal próbára teszi az Isten az embert. És sokszor ezt az ember offenzívának, támadásnak éri. Miért ér engem a betegség? Miért vagyok kitéve ennyi szenvedésnek? És most ez a hatodik példa, Isten önmaga ellentétének maszkjába rejtőzködik, mint említettem korábban, de itt most egy példával szeretném megvilágítani, ez pedig József példája. Luther élete utolsó 10 évében magyarázta a Genezis könyvét, és egyik legszínesebb alak a Genezisben kétségtelenül József. A nagy történetnek két nagy felvonása van. Először, amikor Isten elrejti önmagát József előtt, kiszolgáltatott helyzetben van, és úgy tűnik, hogy Isten elfordítja tőle az arcát. De Isten csak próbára teszi. Noha József jogosan érezhetné azt, hogy miért kell neki szenvedni. Így mondja Luther, Isten szájába adja ezeket a szavakat. Az arcomat akarod látni? Azt akarod, ugye, hogy olyasmit tegyek, ami neked jó és hasznodra válik? Ám én úgy fogok cselekedni, te azt gondold, itt egy bolond cselekszik, és nem az Isten. Csak a hátamat láthatod, és nem az arcomat. Erre majd még vissza fogunk térni. De mivel József a Szentlélek által megáldott ember volt, elfogadta azt, hogy ő csak Isten hátát láthatja meg, és türelmesen várta azt, hogy kinyilatkoztassa Isten önmagát. Isten tehát egy kohóba viszi, érleli Józsefet, mint egy keresztre feszíti, és amikor már hatalmi pozícióban van, és ez már a második nagy felvonás, most már egy olyan Józseffel találkozunk, akihez oda mennek a testvérei, de nem ismerik föl. Egyiptomban az őt egykor eláruló testvérei előtt nem fedik fel önmagát, elrejtőzik, és ez a szerepjátszás, ez a játék Luthert Isten sajátos művészi játékára emlékezteti, aki éppen azért játszik velünk, hogy képmutatásunkat, önbecsapásunkat ugrassza ki. Luther most már nagyon idézőjelben Isten, és aki tényleg nem értjük, hogy miért kínozza testvéreit, miért alázza meg szegény Benjamint, de amikor ugye magában egyedül van, akkor visszafordul, és kétszer is olvassuk, hogy sírt. József is, mint Isten, most próbára teszi az embereit. Most ő viszel maszkot, a fenyítő lénynek a maszkját, akitől rettegnek a testvérek. De ez a maszk valójában a szeretet lényt takarja, és ez a szeretet testvér József, aki elrejtette önmagát testvérei elől. Ez a szokatlan cselekedet, ez úgy mondják, hogy opus alienum, hogy Isten ebbe a szokatlan cselekedetbe, mint egy bal kezébe elrejti az ő igazi cselekedetét, mint egy a jobb kezébe. Nos, erről van egy nagyon szép ének, amit nem tudom, hogy végül is sikerül-e kivetíteni, vagy nem. Igen? Ó, nagyszerű. És talán meg is tudjuk hallgatni. Nem tudom, ismerik ezt? Ezt protestáns körökben szokták énekelni. Egy 18. századi angol ébredési ének, és a szerzője William Cooper. És ha most nézzük, akkor meghallgathatjuk. És a szöveg nagyon fontos, mert a szöveg pontosan arról szól, amiről eddig beszéltem. A címe az, hogy az Úr csodásan működik, és talán a mobilom is működik. Nem nagyon. Nem, semmi. Nem, ez nem meg. Nem. Lehet hallani? Nos, felolvasom még egyszer a szöveget. Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Tengert akarja lábnyomát, szelek szárnyán suhan. Mint titkos bánya mélyében formálja terveit, de biztos kézzel hozza föl, mi most még rejtveit. Most ez a fontos verszak. Bölcs terveit megérleli. Rügyesz fakaszt az ág, bimbója bár igénytelen, pompás lesz a virág. Ki kétkedőn kutatja őt, annak választ nem ad, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. Ne félj tehát, kicsin csapat, ha rád felleg borul, kegyelmet rejts belőle majd, áldás esője hull. Bizzál az Úrban rólad ő, meg nem feledkezik, sorsod sötétlő árnya közt szent arca rejtezik. A rejtőzködő Isten, és most érkezünk el az egyik legdöbbenetesebb és legrémisztőbb képbe, hogy Krisztus is egy maszkot visel, Isten egy maszkot tesz rá, amikor bűnné teszi értünk, és ez pedig a féreg vagy a kígyó maszkja. Amikor Jézus azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Utána a következő versei a 22. Zsoltárnak így hangzik, de féreg vagyok, nem ember. És a féreg magában hordozza a visszataszítottságot, az émeigést, ami botrány az emberek számára, akitől elfordulnak. És valóban Krisztus keresztjétől ugyanúgy elfordultak az emberek. Érdekes módon a másik példa, ami ehhez kapcsolódik, János evangéliumban van a részkígyónak a példája, azt mondja Jézus, amiképpen Mózes fölemelte a részkígyót a pusztában, azonképpen kell az emberfiának is felemeltetnie. Mózes bizonyára a többi izraelita bolondnak tartotta, hogy lehet az, hogy azok a kígyók, amelyek megmarták őket most hirtelen egy poznára kerülnek. De itt arról van szó, hogy csak az a féreg, vagy az a kígyó, amelyik ott függ, amelyik megvetett, az az, ami megment minket. Tehát Krisztus olyan, mint egy féreg, ami számunkra visszataszító, és olyan, mint egy kígyó méreg, de ez a méreg egyúttal gyógyító erő. Tehát ez a mélysége a keresztnek, hogy az ember csak a visszataszító jelenetet látja. A világ elveti, megveti, bűnözőként tekinti Jézust a keresztfán, és elfordulnak tőle. Azonban azt kell mondani, hogy Jézus csak kívülről kígyó, ez csak maszk, mondja Luther. Rajta belül a gyógyító erő van, ami minden gyógyszernél hatalmasabb. Az emberiséget meggyógyítja bűntől, haláltól, kárhozattól, amint a pusztában a részkígyó is kigyógyította a megmart embereket a betegségükből. Ez menti meg őket egyedül. És most a nyolcadik maszk, ami már egy sajátos cselekvés, ez a maszk csere. A Galata levélben a harmadik fejezet 13. versében olvassuk azt, hogy Krisztus megváltott minket a törvény átkától, hogy átokká legyünk, mert megvan írva, átkozott, aki a fán függ. És azt is olvassuk a Korintus levélben, hogy Isten Krisztus bűnné tette értünk. Tehát a keresztfán a mi bűneink büntetését hordozza. Viseli azt az átkot, amit a törvény reánk vetne. És ő magára veszi a bűnös természetünket, és nekünk adja az ő ártatlan és győzedelmes személyét. Ezt mondja Krisztus, emberségem és istenségem áldás nekem, nincs semmire szükségem, de megüresítem magam, magamra veszem a te ruhádat és maszkodat. Ebben a ruhában fogok járni és elszenvedni a halált, hogy te szabad légy és megmeneküljél a haláltól. De Krisztus nem marad a halálban, hanem föltámad. A féreg az olyan, mint egy báb. A meghalás az a báb állapota, a bábból viszont kiker a pillangó, a csodálatos lepke, ami a feltámadásnak a szimbóluma. Tehát ez egy döbbenetes kép, hogy Isten önmaga látszatába, önmaga ellentétének látszatába rejtőzik, de azért, mert a mi bűneinket hordozza Krisztus a kereszten. Ő az ártatlan bárány, mint tudjuk, mégis a tolvajok, a gazemberek a világ bűneit magára veszi és hordozza. Luther, mint egy helyszíni közvetítésként idézi azt, hogy mit mondhat az atya a fiúnak, azt mondja, mert amikor a kegyelmes atya látta, hogy minket agyonnyom a törvény, hogy mi átok alatt vagyunk fogvatartva, és innen sehogy sem szabadulhatunk, akkor elküldte fiát a világba, minden ember bűnét határozott, halmozottan rávetette, és ezt mondta, te leszel Péter, aki megtagad, Pál, aki üldöz, Dávid, aki paráználkodik, Ádám, aki almát evett a paradicsomban, Lator a kereszten, minden személy, aki valaha is bűnt elkövetett, te leszel. Te fizetsz a mi bűneinkért. Neked kell azt jóvá tenni. És ekkor jön a törvény, és ezt mondja, bűnösnek találtam őt, aki mindenki bűnét magára vette. Egyedül csak benne látok bűnt. Ezért kellett meghalni a kereszten. Megtámadja a törvény, vagy a sátán őt, ám ezáltal a világ megtisztul, és megszabadul a bűntől és a haláltól. Luther ezt csodálatos cserének mondja, hogy mi odaadjuk a mi szennyesünket, bűneinket, és cserébe kapjuk Krisztus tiszta ruháját, fenséges köpönyegét. Tehát ez a harc, ami a kereszten folyik, ez tulajdonképpen az élet-halál harca, és az ember, a világ csak a maszkot látja, a visszataszító dolgot, de a keresztény ember, a hívő embernek Isten föltárja önmagát. És akkor értjük meg, hogy Krisztus lefegyverezte az ellenségeket és a hatalmasságokat. Krisztus tehát a mi maszkunkat, az emberi maszkját, az ember maszkját magára vette, és a feltámadott Krisztuson már nincsen maszk, és ha benne hiszünk, új teremtés lehetünk. És most jön az utolsó kép, ez a kereszt teológiája, vagy Isten maszkja, Isten ördögi maszkja. Ugye eddig már szó volt arról, hogy az ember nem ismeri fel, hogy ki az, aki támadja, és sokszor azt gondolja, hogy ez a sátán. És azt mondja Luther, hogy igen, Isten sokszor magára veszi a sátán maszkját, hogy azt gondoljuk, hogy a sátán támad, de ezáltal minket csak megpróbál az Isten. Tehát ez egy sajátos gondolat, és ez jut kifejezésre abban a teológiában, amit a kereszt teológiájának neveznek, aminek a központi gondolata így fogalmazódik meg, hogy az nevezhető méltán teológusnak, aki az Isten látható dolgait szemléli a szenvedésben. A látható dolgot, Isten hátát a keresztben látja meg, a szenvedésben. Isten megfordítja mi emberi látásunkat. Mi valamiképpen a kereszt mögé akarunk látni, hogy miért lett az Isten emberré. Racionális elméleteket találunk ki, mint Anselmus a középkorban, cur deus homo. De Luther azt mondja, hogy nem a kereszt mögé kell látni, hanem a keresztet tükörként kell tekinteni. Mert a kereszten meglátjuk azt, hogy én tettem ezt vele, és ez megriaszt bennünket. Ugyanakkor ott van a másik üzenet, mégsem neked, mégsem nekem kell meghalni, hanem Jézus érettem halt meg. És arra, hogy az ember mindenképpen szeretné Isten orcáját látni, Mózest hozza fel például, aki Isten orcáját akarta látni, de neki csak a hátát mutatta meg. És az emberbe kell, hogy legyen annyi alázat, és nem egy mohóság, nem egy üdvmohóság, hogy Isten birtokolni akarom. Isten nem birtokolhatom, mert ő birtokol engem. Nem én szeretem az Istent, hanem az Isten szeret engem, és azért tudom én viszont szeretni őt. Tehát ez a Deus absconditus, a rejtőzködő Isten, aki elrejti az ő dicsőségét, az ő nagyságát a kereszt gyalázatában. Így is mondja Luther, hogy Isten sokszor ördöggé lesz, pokolra visz azért, hogy mennybe mehessünk. És az az ember, aki csak kutatni akar Isten valódi lénye után, az kíváncsi, mint Fülöp is azt mondja Jézusnak, hogy mutasd meg nekünk az atyát. És mondja Jézus, hát eddig veletek voltam, és nem tudod, hogy ki az atya. Tehát az emberi kíváncsiság, a spekuláció, az nem mutatja meg Istent, mert Isten sokszor elrejtőzik. Összefoglalva, mit is mondhatunk a rejtőzködő és kinyilatkozó Istenről? Ez egy megdöbbentő teológia, rázós teológia. Nem csak az emberi értelmet botránkoztatja és döbbenti meg, hanem még a teológiai gondolkodást is. Ez a teológia ugyanakkor olyan teológia, amelyik legjobban tiszteletben tartja Isten istenségét, és nem hagyja azt, hogy a teológiai gondolkodásunkkal, az Istenről való gondolkodásunkkal, mint egy betokosodjon az Istenről való szemléletünk, mert mindig új és új meglepetéseket ad nekünk. Ez az a teológia, amely megtanít bennünket látni azt, hogy mi a valóság. Csak a keresztény hit lát át az Isten maszkján. Segít bennünket a hit, hogy meg tudjuk különböztetni a maszkot a valóságtól. Amíg az ember cselekedetei mindig tökéletesnek, eltorzultnak látszanak, jónak tűnnek föl, megvizsgálva mégis halálos bűnök. Az Isten cselekedetei mindig rossznak tűnnek, sokszor a valóságban mégis hatalmas érdemek. Tehát ez ismét a paradoxon, amit Luther itt fölállít az emberi és az isteni szemlélet között. Az emberi szeretet mindig fölfelé irányul, az isteni szeretet viszont lefelé. Isten ugyanis nem azt szereti, ami szép, hanem Isten a bűnös szereti. Isten a rutat szereti, a bűnöst megigazítja, a rutat szépé teszi. Ez az isteni agapé, ami teremtő szeretet, ami a bűnös embert és a hamis embert igazzá teszi. Nos, ez egy olyan gondolkodás, ami Isten valóságára akar rámutatni. Megdöbbent, mert ez a világ gondolkodásával, a világi bölcsességgel ellentmondásban áll. Ez egy olyan gondolkodás, ami ugyanakkor gyakorlati is, mert megpróbál útmutatást adni, hogy hogyan szemléljük a valóságot. Egzisztenciális teológia ez, amely tapasztalatra épít. Megtanít bennünket gondolkodni, megtanít bennünket arra, hogy sohasem a saját látásunkba higgyünk, hanem Isten mindig megújítja, fölülírja a mi látásunkat, mint mondtam, meglepetéseket okoz nekünk. És ma egy rendkívüli kusza világban, a szemfényvesztések korában, amikor mi magabiztosan tudni véljük, hogy ki a jó és ki a gonosz, ez a teológia óvatosságra int bennünket. Megtanuljuk belőle, hogy a világ valami fergeteges maszkabál, mert a sátán a világosság angyalának öltözik, és éppen ezért Isten is maszkot ölt magára. Amögött, amely sokszor csak a sátánt mutatja nekünk, valójában az Isten minket szerető arca rejtezik. Ezért kell rendületlenül bíznunk abba az Istenben, amely nem a látásunk, hanem a hitünk számára nyílik meg. Ez a teológia, ez a gondolkodás a szenvedés és a pokol megjárásából származik. Híres mondás a Luthernek, hogy vivendo moriendo et damnando fit teologus non speculando et legendo. Tehát nem a spekuláció, nem a előadás tesz bennünket gondolkodóvá. Amikor teológiát mondok, akkor fordítsuk gondolkodássá. Luther minden keresztény gondolkodó teológusnak nevez. Azt mondja, minden ember teológus, tehát nem a nagy teológiára kell gondolni, hanem az Istenről való gondolkodásnak. Tehát akkor leszünk igazi teológusok, ha élet, halál és sokszor a kárhozat átélése az megrendít bennünket, nem a spekuláció, nem az emberi logika, hanem Istennek a megtapasztalása. Sokszor a szenvedésben, az emberi élet nehézségeiben tapasztaljuk őt meg. Ebben az önmagát bolondságnak álcázó bölcsességben a világteremtő és az emberré lett fenséges Isten titkát szemlélhetjük. Ez misztérium, amit nem érthetünk, hanem amit csak imádhatunk. Neki legyen ezért dicsőség most és mindörökké.